Így szól, mennyei édesatyánk, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a 268-as számú dicséret szavaival dicsőítsük Urunkat. Az első verse így kezdődik: dicsérjük hálaadással az egy fő valóságot.
Thank you.
Imádsággal folytassuk. Teremtő és gondviselő mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által olyan mélységes az az ige, amit nekünk adtál, hogy te benned élünk, mozgunk és vagyunk. Urunk, bevalljuk, hogy nem teljesen tudjuk felfogni ennek mélységét, hogy minden emberről, akár hívő, akár hitetlen, te viselsz gondot, te tőled van az ő élete, minden nap a kenyere, és te vagy az, aki jóságodnál fogva minden áldásban részesíted őket. És még inkább, Urunk, hálásnak kell lennünk nekünk, akik gyermekeiddé fogadták egyelmedből. Köszönjük neked, hogy a mi Urunkat megváltó Jézus Krisztusunkat küldted el, és adtad halálra, hogy mi ő általa élhessünk neked, és meghalljunk bűneinknek. Köszönjük, Urunk, végtelen kegyelmedet, és köszönjük, hogy a te türelmed végtelen. Valahányszor visszaélünk azzal, hogy te már megbocsátottál mi bűneinkkel, akkor sem fogy el az, mert minden nap megújul a te irgalmad, nagy a te hűséged. Így köszönjük neked a mai napot is. Köszönjük, hogy veled együtt tölthettük, és külön köszönjük, Urunk, azt az időt, amikor rád figyelve tehettük ezt, benned bízva, hittel tehettünk dolgokat. És köszönjük neked, hogy ma esti alkalmunkat is elkészítetted, igét készítettél számunkra, amelyen keresztül meg akarsz szólítani bennünket. Kérünk ezért, tedd ezt most szent lelked által úgy, hogy valóban a szívig hadd érjen a te szavad, és ott hadd indítson bennünket neved imádására, magasztalására. És kérjük, Urunk, az engedelmesség lelkét is, hogy megértett akaratodat, hadd cselekedjük majd. Köszönjük, hogy te vagy az, aki munkálkodsz, te benned maradhatunk meg kegyelmedből. Áldott legyen a te neved ezért örökkön örökké. Amen. Istennek hozzánk szóló igéjét, Ézsaiás könyvének 65. fejezetéből a 24. versből olvasom, amely így szól. Mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgattam. Kedves testvérek, az elmúlt két Isten tiszteleten arról volt szó, hogy Isten mindent az ő saját akarata és végzése szerint cselekszik. Láttuk, hogy igaz volt ez a világ teremtésekor is, és igaz ez a világ kormányzására nézve a mai napon is. Isten mindent a saját tetszése szerint alkotott meg, és mindent a saját terve szerint irányít a világban, saját akarata szerint döntő királyként. Ezt erősíti meg az az ige is, amelyet a múlt héten olvashattunk a Biblia olvasó kalauzban, az Efézusi Levél 1.11 ezt mondja, mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. A Szentírás több helyen is beszél erről a tanácsvégzésről, amelyet Isten a világ teremtése előtt tartott, és ebben a tanácsvégzésben Isten eldöntött dolgokat, amelyeket manapság meg is cselekszik. Tehát amikor manapság látjuk Istent cselekedni, az számára nem valami új dolog, az nem egy rögtönzés Isten számára, őt nem lepik meg a mai helyzetek, azok a szituációk, amikben mi magunk keveredünk, hanem ő azokat nem pusztán előre tudta, hanem ő maga alakította ki, és ő maga irányítja életünk eseményeit is saját akarata szerint. A Biblia ezen tanítása azonban sok kérdést vet fel, amelyek mellett nem mehetünk el. Az egyik ilyen kérdés, őről szeretnék ma este beszélni, és ez a kérdés az imádsággal kapcsolatos. A kérdés így hangzik, ha Isten már eldöntötte, hogy mi legyen az életemben, akkor miért imádkozzam? Nagyon sok embertől hallottam ezt a kérdést már kimondani és megfogalmazni. Ha Isten a saját akarata szerint cselekszik, akkor nem válik feleslegessé az én kérésem és imádságom. Felolvasott igénk is magába hordozza ezt a kérdést, hisz azt mondja az ige, hogy még mielőtt kiáltottunk volna ő hozzá, Isten már felelt nekünk. Mikor még beszélünk, ő már régen meghallgatta azt, amit mondtunk. Tehát, ha ő már meghallgatta korábban a kérésünket, ő tudta, akkor mégis miért imádkozzunk? Nem válik feleslegessé a könyörgésünk, ha úgy sincs beleszólásunk, úgymond életünk eseményeinek alakításába? Azt szeretném, ha ma este az ige tükrében, abban keresve választ, próbálnánk megválaszolni ezt a kérdést. Mielőtt azonban konkrétan erre a kérdésre válaszolnánk, szükségesnek látom, hogy az imádságról beszéljünk röviden, mert napjainkban nagyon sok téves elképzelés terjed a hívő keresztények között arról, hogy mi is maga az imádság. Manapság többnyire az emberi oldalt szoktuk hallani, kihangsúlyozva, hogy az ember mit tegyen azért, hogy jól imádkozzék. Az erről szóló tanítások röviden el szokták mondani, hogy hittel kell imádkoznunk, Isten ígéreteiben bízva, azokra hivatkozva, ő benne kell valóban bízni, kitartóan kell imádkozni, nem megrestülve, és alázattal, mint egy teremtmény a teremtőjéhez, mint gyermek mennyei édesatyához. Ez mind az emberi oldal, és ezt valóban tanítja a Szentírás. De sajnos az imádság isteni részéről keveset szoktunk hallani, sőt, sokszor nem is gondolunk bele, hogy ő mit tesz a mi imádságainkkal. Ezért, mivel többnyire az emberi oldalt hangsúlyozzuk ki, nagyon sokszor alakul ki az a téves elképzelés, hogy a imádságban a döntő szerepet az játsz, hogy az ember maga mit tesz. Nagyon sokan hiszik azt, hogy az imádságainkkal magunk tudjuk alakítani az életünk eseményeit és dolgait. Azaz, ha jól imádkozom, de csak is akkor, ha jól, ha ezt jól teszem, akkor megváltoztatom Istennek akaratát, ami az életemmel kapcsolatos. Ha imádkozom, akkor elkerülhetek csapásokat, szenvedéseket, és pótolhatok az életemben olyan szükségleteket és hiányosságokat, amelyeket egyébként az Úr meghagyott volna. De mivel imádkozom, ezért megváltoztatja az akaratát. Másként fogalmazva, ha jól imádkozom, akkor Isten meg fog hallgatni, és ezáltal tudom az életemet irányítani. Ebben a tévhitben sajnos több dolog is ellentmond a Szentírásnak és az igének. Először is az imádság nem arra való, hogy azáltal magunk határozzuk meg, és ezáltal irányítsuk is életünk eseményeit. Nagyon sokan úgy kérik Istent az imádságaikban, hogy már előre megmondják, hogy Uram, ez történjen, az történjen, ez legyen, az legyen, és nem is veszük észre, hogy közben irányítjuk Istent. De az ilyen gondolkozás méltatlanul hozzá, mert egy kéréseket teljesítő szolgává alacsonyítja le őt, megfosztva ezzel uralkodói fenségétől, hogy ő mindent a saját akarata szerint cselekszik. A Szentírás hangsúlyozza, hogy nem mi vagyunk az életünk urai, és nem nekünk kell irányítanunk a velünk történő dolgokat, hanem Istennek. Ez a gondolkozás ellentmond az 1 Sámuel 2.6.8-nak is, amelyben ezt olvassuk: az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz, az Úr szegényé tesz és gazdagít, megaláz és fel is magasztal, felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy ültesse hatalmasak mellé, és a dicsőségnek székét adja nekik. Ez az ige hangsúlyozza, hogy akármi történik az életünkben, Isten az, aki cselekszik. Másrészt pedig ez a gondolkozás, hogy az imádságommal alakítom életem eseményeit, akkor is téved, amikor azt hiszi, hogy az ember megváltoztathatja imádságával Isten döntését. Ugyanis ezt jelenti az, amikor azt mondjuk ki, hogy az imádság megváltoztatja a dolgokat. Ez pedig azt jelenti, hogy nekünk meg kell győznünk Istent afelől, hogy változtassa meg a velünk kapcsolatos tervét. Az imádságot azonban Isten nem azért adta, hogy mi kényünkedvünk szerint irányítsuk őt, vagy megváltoztassuk az ő akaratát. Ha Isten ennyire befolyásolható lenne, testvérek, akkor mi garantálná számunkra azt, hogy amit ma meg hallgat Isten, akkor azt vajon holnap is megteszi-e? Ha Isten ennyire befolyásolható és ingadozó, akkor honnan tudom, hogy azt, amit a másik testvérem kért, azt az én számból is el fogja fogadni? Mert ha egyszer valamiért imádkozunk, másszor meg az ellenkezőjét kérjük, akkor ezzel Isten akaratát meg akarnánk változtatni, és akkor semmi vigasztaló nem lehetne abban, hogy Isten változhatatlan. Hiszen pontosan Isten változhatatlanság az, ami számunkra bátorító. Mert ez biztosít bennünket afelől, hogy amit ő az akarata szerint az igében megígért, azt ő meg is fogja cselekedni. Luther Mártont hadd idézzem, aki nálam jobban összefoglalta ezt egy mondatban. Az imádság nem Isten ellenkezésének legyőzését jelenti, hanem az akaratának való engedelmességet. Tehát nem meggyőznünk kell Istent és az ő ellenkezését legyőznünk, hogy az legyen, amit mi akarunk, hanem azt meglátnunk, hogy ő mit akar, és azt kell kérnünk engedelmesen. Mindezek után azonban térjünk rá, hogy Isten miért is parancsolja meg nekünk az imádságot, ha már döntéseit tanácsvégzésében meghozta korábban. Először is azt kell végiggondolnunk, hogy Isten a saját akaratát nagyon sokszor meghatározott eszközök által valósítja meg. Ez azt jelenti, hogy Isten valamit csak egyféleképpen cselekszik. Mondhatjuk azt, hogy Isten korlátozza a saját cselekvését, saját maga, és ezáltal megígéri nekünk, hogyha ezt tesszük, akkor ő azt fogja tenni. Hadd mondjak példát erre. Isten azt, hogy például embereket szül újjá, hitet ad valakinek, azt az evangélium hirdetéséhez és meghallásához kötötte. Semmilyen más módon nem fog az ember újjászületni, nem fog megtérni semmilyen ember, ha csak nem hallja meg az evangéliumot, vagy írott, vagy hirdetett formában. Isten az ő szent lelkének újjáteremtő munkáját az evangélium hirdetéshez kötötte, és ezáltal magát korlátozta. De ebből tudjuk mi meg, hogy sehogy máshogy nem térhetnek meg emberek, és nem hívhatunk megtérésre, csak akkor, ha az evangéliumot hirdetjük. Vagy egy másik példát hadd hozzak, a sákramentumot. A keresztség és az úrvacsorát Jézus Krisztus parancsolta meg és rendelte el. Mindezt abból a célból, hogy erősítse a hitünket. Mert mind a kettő az ő kereszthalálára és annak érdemére emlékeztet bennünket. Na már most, amikor a hitünk erősítéséről van szó, akkor azt mondja Jézus Krisztus, hogy a sákramentum, az úrvacsora egy ilyen eszköz, amikor az ő szent lelke munkálkodik azokban a hívőkben, akik valóban őszinte bűnbánattal, de mégis a kegyenben reménykedve élnek az úrvacsorával. Lássuk meg tehát, hogy Isten eszközöket használ akaratának megvalósításához, és az imádság is egy ilyen eszköz. Isten az ő ígéreteit nagyon sokszor imádság által valósítja meg. Isten elrendel dolgokat életünk felől, ezek közül néhányat, nem a többséget, hanem csak néhányat előre tudhatunk az igéből. Ezek Isten ígéretei, hogy mit fog tenni a hívő ember életében. És Isten megparancsolta, hogy ezekért mégis imádkoznunk kell. Tudjuk, hogy mit fog Isten előre tenni, mert megígérte, de mégis kérnünk kell őtőle. És hogy ez valóban így van, számtalan bibliai példa bizonyítja. Dániel próféta például Jeremiás próféta könyvéből nagyon jól tudta, hogy a babiloni fogságnak 70 év után vége lesz. Ő ezt megértette, amikor olvasta a próféta könyvét, amikor olvasta az igét. És vissza is tudta már számolni az éveket. De mégis, akármennyire is bizonyos volt a felől, hogy ez be fog következni, mert az Úr megígérte, könyvének 9. fejezetében, Dániel könyvének 9. fejezetében azt olvashatjuk, hogy mielőtt megtörtént volna ez a szabadítás, Dániel maga leült és imádkozott ezért a szabadításért. Miért tette? Nem bízott volna Isten ígéretében? Kicsiny hitű lett volna? Nem. Nagyon jól tudta, hogy bizonyos ez az ígéret, de azért imádkozott, mert Isten megparancsolta, hogy ezt tegye. Mert Isten nem tartotta hiába valónak az ezért való imádságot. Ugyanezt találjuk Jeremiás próféta könyvének 29. fejezetében is, a 11.-12. versben. Isten egyértelművé teszi a fogságban lévő népnek, hogy az ő gondolata felőlük békesség, nem pedig háborúság. És ezáltal meg is ígéri az ő szabadításukat. De a 12. versben mégis azt mondja, hogy mielőtt még ezek beteljesednének, mielőtt még valóban Babilonból kihozza őket, ezért a szabadításért a nép majd könyörögni fog, imádkozni fog ő hozzá. Miért? Azért, mert Isten úgy döntött, hogy így az imádság eszközén keresztül akar cselekedni. Megígér valamit, amit bizonyosnak vehetünk, mégis megparancsolja, hogy imádkozzunk érte és kérjük azt. Vagy nézzük Jézus Krisztus imádságait. Vajon ő nem tudta volna azt, hogy az Atya feltámadása után hogyan fogja megdicsőíteni őt? Mégis, amikor a János evangéliumának 17. fejezetét olvassuk, az 5. verset, azt kell látnunk, hogy Jézus Krisztus imádkozott azért, hogy az Atya őt dicsőítse meg azzal a dicsőséggel, amellyel ő nála bírt még a világ teremtése előtt. Vagy Jézus Krisztus nem lett volna bizonyos afelől, hogy mindazok, akiket Isten rábízott, azok közül senki sem fog elveszni, mert minden embert megtart hatalmával és kegyelmével. De bizonyos volt, és mégis János evangéliumának 17. fejezetében, a 11. versben azt látjuk, hogy Jézus imádkozott azért, hogy az Atya tartsa meg az övéit. Látjuk tehát, hogy Isten az imádságot akkor sem tartja hiába valónak, ha bizonyos is az, amit kérünk őtőle. Miért? Azért, mert az imádságnak több célja van, több célja nem csak az, hogy mi magunk az megígért dolgokat elnyerjük. Általában mi efelől közelítjük meg az imádságot, hogy én kérhetek valamit, és Isten azt megadja nekem. Ez is igaz, Isten valóban így munkálkodik, de ennél többről szól egy imádság. Többről szól, és ezért parancsolja meg Isten. Az imádság elsősorban nem az emberről szól, hanem Istenről. Azzal, hogy imádkozunk, ugyanis Istent dicsőítjük. Az Isten dicsőítésének egyik és legfőbb módja az imádság gyakorlása. Ezért ered a magyar nyelvünkben az imádság szó az imádni szóból. Az imádság által ugyanis elismerjük Isten mindenható, felséges és dicső voltát. Ugyanis amikor őtőle kérünk valamit, akkor hisszük is, hogy neki hatalmában áll megadni azt, és mivel ő jóságos és szeret bennünket, ezért bízunk is benne, hogy megadja. A kéréseinkkel azért fordulunk ő hozzá, mert elismerjük róla, hogy ő képes azokat megtenni, megadni, és ő meg is akarja azt nekünk adni. És ez ő róla beszél. Ez őt dicsőíti. Amikor mi imádkozunk, akkor Istenről beszélünk másoknak, hogyha azt mások is hallják. Példának okáért, amikor Illés esőért imádkozott, nem kételkedett abban, hogy az Úr vajon meg fogja-e adni azt neki, hanem az imádság által elismerte az ő hatalmát a természeti erők felett, és kegyelmét, hogy megkönyörül népén, akik már 3 éve szenvedtek a szárazságtól. imádta Istent kérésével. Vagy például, amikor egy hitetlen családtagunkért imádkozunk, akkor azzal elismerjük, hogy Isten az, aki egyedül képes a bűnéből megszabadítani őt, és egyedül ő tud új életet adni neki, mert ő minden életnek a forrása. Az igazi imádsággal tehát Istent tiszteljük. Ez az imádság egyik legfőbb célja. Az Isten tiszteltünknek ezért az imádság lényeges pontja. De ez természetesen csak akkor valósul meg, akkor tiszteljük Istent igazán, ha az imádság során valóban őrá tekintünk, és igazi bizalommal fordulunk ő hozzá, magunkat megalázva, az ő akaratára tekintve fogalmazzuk meg a kéréseinket, elismerve az ő jóságát, kegyelmét, hatalmát, bölcsességét, teremtő voltát, azt, aki ő valójában. Az Isten iránti tiszteletünk egyik fő kifejező eszköze, az imádság, amit az is bizonyít, testvérek, hogy Jézus Krisztus a templomot, a jeruzsálemi templomot nem az áldozatok házának, hanem az imádság házának mondta. Itt imádják az atyát az imádságaikkal az emberek. Az imádság ilyenfajta nézete manapság sajnos háttérbe szorul, hogy Isten tiszteletünket ezáltal is gyakoroljuk. Másrészt pedig Istennek az a szándéka az imádsággal, hogy azáltal bennünket is formáljon. Ezért is kell imádkozni, annak ellenére, hogy a mennyei atyánk már tudja, hogy mit tesz. Mégis azért parancsolja meg, hogy formáljon bennünket. Hogyan? Úgy, hogy amikor az ember Isten elé megy, és belegondol abba, hogy a mindenható Isten elé járulhatok, az elé, aki ellen én fellázadtam, aki ellen bűneimmel nap mint nap vétkezem, aki olyan félelmetesen hatalmas, hogy én még porszem sem vagyok az ő szeme előtt, mégis elé jöhetek, mégis bízhatok benne, mégis megszólíthatom őt mennyei atyámnak, megváltó uramnak és megszentelőmnek. Amikor az ember belegondol ebbe, akkor alázza meg magát igazán, ez készteti őt igazán bűnvallásra, ez készteti őt igazán semmiségének elismerésére. És ez mondatja ki vele azt, hogy atyám, mindenben tőled függök. Minden jó tőled származik. Amikor az imádság a valóban élő Isten előtt zajlik, akkor az ember hite formálódik. Akkor az ember valóban megalázza magát, semminek gondolja magát, és mégis Isten gyermekének, és örülni tud annak a kegyelemnek, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, és a mi Urunkat atyának szólíthatjuk. A hitet próbálja, és erősíti meg az imádság. Amikor Isten ígéreteiben kell bíznunk, és azokra kell támaszkodnunk, akkor az imádság egy próbatétel is lehet. Valóban tudunk úgy imádkozni, hogy igaznak tartunk mindent, amit Isten az igében megígért nekünk? Azokra hivatkozunk? Isten az imádság által formálja a szívünket. Ezért aki kevésszer gyakorolja az imádságot, az lemond hitének formáltatásának egyik módjáról. Más módon is formál bennünket az Úr, de az imádság is egy eszköz az ő kezében. Harmadszor pedig Isten az imádságot azért rendelte, hogy megvalljuk, minden jó őtőle származik, mindenben tőle függünk. Az imádság során ugyanis meg kellene vallanunk szükségleteinket, azt, hogy mennyiben rőrá szorulunk, és egyedül csak őrá. Ha nem kérnénk imádságban Istentől semmit, akkor nem fejeznénk ki azt, hogy Istentől kapunk mindent. akkor azt gondolnánk, hogy magunk gondoskodunk magunkról. Pedig az ige azt mondja, hogy minden jó onnan fölülről származik. Ez a kérés azonban nem azt jelenti, hogy Istent tájékoztatnunk kell arról, hogy mire van szükségünk. Amikor elmondjuk a kérésünket, akkor nem mondunk neki újat, mert minthogyha ő nem tudná, hogy mire van szükségünk. Jézus azt mondja a Máté 6:8-ban, a ti atyátok tudja, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Nem tudatnunk kell tehát ővel a szükségleteinket, hanem saját szükségérzetünket kell megvallanunk ő neki, és ezáltal is dicsőítve őt. Nagy különbség van a kettő között, hogy most Istent tudatlannak mondjuk, tartjuk, vagy pedig egyszerűen elfogadjuk, hogy ő mindent tud, és egyszerűen megvalljuk, hogy mi van a mi szívünkben, mennyire rászorulunk. Mert amikor megvalljuk, hogy rászorulunk, azzal is őt dicsőítjük. Mielőtt nekünk adja a megígért dolgokat, azt akarja, hogy lássuk meg és valljuk meg szegény voltunkat, és őt pedig, mint az ő gyermekeiről gondoskodó atyát, kérésünk által is dicsőítsük. Ez a gondolkozás teljesen másként tekint az imádságra, mint az, amikor pusztán csak soroljuk és soroljuk a kérésünket. Nem mindegy, hogy valaki saját szükségleteit is meglátja, vagy csak a kívánságait. A kettő nem ugyanaz. Mert amikor felsoroljuk kérésünket, akkor a mi akaratunkat akarjuk ő rá kényszeríteni. Az övé fölé helyezzük magunkat. Uram, én ezt kérem, te azt add meg nekem. Az, hogy mi a te akaratod, az engem nem érdekel. Nekem megvannak a terveim. Azt add meg nekem. Ebben a helyzetben az válik fontossá, hogy mi az én kívánságom, és mi az én akaratom, nem pedig az, hogy mi az Isten akarata. Amikor viszont magunkat megalázva, megvalva szükségeinket járulunk ő elé, akkor az ő akarata érvényesülését keressük, kérjük és kívánjuk. Akkor nincstelenként oda tudunk menni üres kézzel, és azt mondani, hogy atyám, add, amire szükségem van. Én lehet, hogy most ezt látom, de te lehet, hogy jobban látod. Te igazán tudod, mire van szükségem. Ha másra, akkor azt add meg nekem. Az imádságnak tehát egyik fő célja, hogy megtanuljuk magunkat megalázni Isten előtt. Akaratunkat az övé alá rendelni, és megtanuljunk bízni ő benne és ígéreteiben. És végül pedig, hogy rá tudjuk hagyni a döntés jogát, hogy teljesíti a kérésünket, vagy nem. Az imádság olyan Istenhez jövetel, amikor a szükségemet elmondom, megvallom, életemet rábízom, majd hagyom, hogy ő végezze el azt, ami szerinte a legjobb. Ahogyan a mi Úrunk Jézus Krisztus is imádkozott, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Így imádkozott a Getsemáné kertjében. Csak az az ember képes Istenben így bízni, és képes ráhagyni a döntést, aki, hogy valamit megad-e neki vagy sem, akinek az akarata már Isten akarata alá lett vetve. Csak az alázatos ember tud így imádkozni, legyen meg a te akaratod. Erre az alávetettségre azonban nem a szükség a jellemző. Nem az, hogy akár akarom, akár nem, alá vagyok vetve Istennek, és hát muszáj kérnem, vagy ezt elismernem. A Szentírás teljesen mást mutat. Azt mutatja, hogy erre az alávetettségre a személyes szeretet kapcsolatban megjelenő bizalom az, ami jellemző. Bízok Istenben, mint atyámban. Ezért tudom, hogyha nem ad meg valamit nekem, azt is azért teszi, mert szeret engem. Mint gyermek jöhetek ő hozzá kérni. És ahogyan a gyermek az édesapára tudja bízni a dolgokat, úgy kellene nekünk is az atyára bíznunk. Ha nincs meg ez a bizalom, ez a személyes kapcsolat, ha az akaratomat nem igazítom az övéhez, akkor magamat Isten fölé fogom helyezni, és számon fogom kérni őt, hogy miért nem adta meg azt, amit kértem, miért nem tett úgy, ahogyan azt én elgondoltam. Ezért az imádság fontos alapja az Istennel, mint atyával való kapcsolatunk, hogy mint az ő gyermekei merjünk ő hozzá menni, tőle kérni, és neki megköszönni dolgokat. Ezért, amikor így bensőségesen, bizalommal merünk imádkozni, mint Jézus Krisztus is tette, és mindig atyának szólította Istent, akkor egyúttal a világ számára, mint egy megjelenítjük Isten kegyelmét, jóságát és szeretetét. Mert bár ő mindenható Isten, aki akármit megtehetne, mégis lehajolt hozzánk, és megengedte nekünk, hogy ilyen belsőségesen szólítsuk meg őt. Végül pedig még azt fontos meglátnunk, hogy amikor Isten áldást ad valakinek, amiért imádkozott, azt nem az elmondott imádsága miatt teszi, hanem önmagáért, saját akarata és jó tetszése szerint. Nem a mi imádságaink győzik meg őt, hogy másként kellene cselekednie, mint ahogy azt ő elgondolta, hanem azt hajtja végre, amit ő már korábban eldöntött, amiért lehet, hogy én is imádkoztam. Az imádság számára egy eszköz, amelyen keresztül véghez viszi az ő akaratát. Ő véghez viszi, amit akart, és ezt úgy teszi, hogy a véghez jutelnek a részévé tesz minket az imádságaink révén. Azaz fontos marad az imádság, de nem a mi imádságaink Isten cselekvésének elsődleges oka, hanem az ő saját akarata. Ezért lehetséges az, amit alapigénk is mond, hogy mielőtt még kérnénk Istent, ő már felel és cselekedni tud. Összegezve tehát az imádság során alázottan megvallhatjuk Istennek szükségeinket, amelyeket ő nagyon jól ismer, de magunk alávetettségének megvallása miatt kérhetünk, és ez dicsőíti őt. Dicsőíti őt az, ha bizalommal járulunk hozzá, hogy életünket valóban az ő kezében tudhatjuk, és rábízhatjuk a döntést, hogy megadja, megcselekszi-e a kérésünket, vagy pedig valami jobbat készít számunkra. Hangsúlyozom, testvéreim, nem akartam mindent az imádsággal kapcsolatosan elmondani, sok mindennek ki lehet egészíteni ezt. És még egyszer hangsúlyozom, szándékosan az isteni oldalról szerettem volna beszélni az ige alapján, mert manapság úgy érzem, nagyon emberközpontúan imádkozunk. Arra szerettem volna hangsúlyt helyezni az ige tükrében, hogy akaratunk az imádság során Isten akaratának legyen alárendelve. Jó lenne ezt mindig szemünk előtt tartva, egy időben pedig folytatni az ige szavaival való állandó könyörgést: Uram, taníts minket imádkozni. Ezért könyörögjünk. Imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, szerető mennyei édesatyánk, hogy mikor még nem is tudtunk rólad, nem ismertünk vagy tagadtunk tégedet, te már akkor elküldted egyszülött fiadat, aki meghalt értünk, hogy megismerve téged újjászülethessünk. Köszönjük örök tanácsvégzésedet, akaratodat, amelyet megcselekszel nap mint nap. Köszönjük, Urunk, hogy velünk kapcsolatos is ez az akaratod, amely békességet hordoz számunkra, nem pedig háborúságot. Köszönjük, Urunk, igédben számtalan nekünk adott ígéretét, és köszönjük, hogy ezeket kérhetjük is te tőled, mert megígérted, hogy azokat megcselekszed. Mégis, Urunk, hogy gyámoltalanok vagyunk nagyon sokszor, bátortalanok kérni azokat, bizonytalanok, hogy valóban megcselekszed-e, betartod-e a szavadat. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ezt az ingadozást, bocsáss meg ezt a kicsiny hitűségünket. És bocsáss meg amikor azt, hogy az imádságunk nagyon sokszor csak kívánságok felsorolásában merül ki. nem magasztaljuk a te szent nevedet, nem hívjunk téged segítségül, hogy szabadíts meg minket, nem adunk neked hálát, és nem dicsértünk téged mindazokért, amelyeket tettél, azért, aki vagy. Kérünk tégedet, hogy segíts bennünket valóban megszabadulni az önmagunk körül forgásból, segíts, hogy imádságaink téged dicsőítsenek, magasztaljanak, a szívünket formálják, hogy valóban őszinte alázattal szólíthassunk meg tégedet, teremtőnket, de valódi bizalommal is megvallhassuk szükségleteinket, mert tudjuk, hogy minden jót csak tőled kaphatjuk meg, és csak is Jézus Krisztus Golgotai kereszt áldozata miatt. Így kérünk tégedet, hogy őrizd meg bennünket a benned való bizalomban, hitben. Kérünk téged, hogy formálj bennünket az elkövetkezendő héten is. Áld meg, Urunk, a csendes hetet, áld meg a neszmélyen tartózkodókat, áld meg, Urunk, az előttünk álló héten a családosokat, a házasság hetét is. És kérünk tégedet, hogy azon is te hozzád hadd kerüljenek hozzád közelebb azok, akik részt vesznek azon. És kérünk tégedet, hogy itt a gyülekezeti alkalmakon is hirdettessék a te szent igéd, a személyes csendességünkbe lelked magyarázza meg nekünk a te igédet, add, hogy bűneinket meglássuk, a rossz életvitelünket megbánjuk, akaratodat látva igyekezzünk az engedelmességre, dicsőítsünk és magasztaljunk téged mindazért a jóért, amit megértettünk, hogy tőled kaptuk. Így kérünk, Urunk, maradj velünk, áld meg betegeinket is, adj nekik erőt szenvedésük idején, áld meg a szenvedőket. Köszönjük, hogy nekik is lehetőséget adtál neved imádására és magasztalására, még hogyha esetleg nem is tudnak eljönni betegségük miatt közénk a testvéri gyülekezetbe, testvéri közösségbe. És kérünk azért, Urunk, hogy a mi imádságunk megváltoztatása is ne pusztán azért legyen, hogy mi jobban imádkozzunk, hanem azért, hogy a te neved jobban dicsőítessék. Köszönjük neked, hogy ígéreted szerint velünk maradsz. Köszönjük, hogy magad vagy az, aki ebben is formálsz minket. Legyen ezért neked hála és dicsőség, mennyei atyánk. Amen. Mi Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünk szavaival dicsőítsük Urunkat. A 269. számú dicséretet énekeljük el. Ebben is vallást tettünk arról, hogy Isten az, aki minden szükségünket megelégíti, és ezért bátran fordulhatunk ő hozzá. 269. dicséret első verse így kezdődik. Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. fogadjuk Isten áldását. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Isten velünk, áldás, békesség.